Jó napot kívánok! Akkor a perrendtartás a zsidó jogban második előadása. Maga a perrendtartás, mint egy önálló téma a jogban, ma ez egy nagyon ismert dolog, de a klasszikus zsidó irodalomban nincs egy önálló rész, ami a perrendtartással foglalkozik, hanem szétszórva van ez, mindig egy adott téma kapcsán felmerül egy-két előírás, ami erről szól. Valamikor még igazán nehéz is megtalálni őket, de már emlékszik, hogy volt egy ilyen előírás, és nem lehet ezt egy helyen megtalálni, de természetesen utasítások voltak a perrendtartásra vonatkozóan. Izraelbe 1943-ban az akkori két országos főrabbi, Herzog rabbi és Uziel rabbi, ugye Izraelbe a rend az úgy megy, ez még az angolok bevezették. Szóval az egész intézményi rendszer, vallási intézményi rendszer Izraelbe, ez ma ugyanúgy működik, ahogy azt mondja, 1948 után, miután Izrael állam létrejött, ugyanúgy működik tovább ez az egész rendszer, mint előtte, és ez már a 20-as évek elején a britek bevezették. Még ez az oka annak is például, hogy Izraelbe hiába a jog nem egy az egybe a zsidó jog, a zsidó vallási jog. Izraelben hiába az egész jog nem egy vallási jog, de mégis a házasság és a válás az csak vallási lehet, az nincs polgári házasság és válás Izraelben. Mi az oka ennek? Az oka ennek az, mert a britek nem vezették be a polgári házasság és válást Izraelbe. Angliában természetesen volt, de valahogy Izraelbe ezt nem vezették be, és akkor az maradt, hogy a zsidó elmegy a rabinátushoz, a keresztény elmegy a paphoz, és a muzulmán elmegy a kádihoz. És ez így maradt továbbra is. Ezekben a dolgokban az állami jog, az állami törvénykönyv nem szól bele. Házasság, lásd, vallási jog, és ez tartozik a rabinátusra. Ugyanígy az egész rabinátusi rendszer az szintén a britek alatt jött létre. Ugye első világháború előtt akkor a törökök uralkoztak ott Izrael földön, és náluk volt egy ilyen fogalom, mint Chacham Bashi, ami egy ilyen, mondjuk egy ilyen főrabi féle, egy főbölcs féle fogalom. Abban az időben volt Kuk, Ábrahám rabbi volt Jeruzsálemnek a rabbia, és akkor ő kezdeményezte azt, hogy jöjjön létre egy ilyen főrabinátus. És ez akkor létre is jött, és ez úgy lett, hogy minden városnak lett két főrabbi. Miért két főrabbi? Ugye, mert a zsidó nép oszlik ilyen kettőre, van Askenázi és Szfáradi. Askenázi az főleg az európai országból származó zsidók, és Szfáradi az arab országokból származó zsidók. Most miért szükség itt származásilag kettőre bontani, és miért nem lehet akkor most tovább bontani, hogy a lengyel zsidóknak, és a magyar zsidóknak, és az orosz zsidóknak, illetve az arab országokat is lehet bontani, tovább marokkai, jemeni, stb. A válasz az, hogy itt nem főleg a származás, amit fontos, hanem itt a szokások és a jogrendszer. Bizonyos dolgokban eltérnek, természetesen a legfontosabb dolgokban nem térnek el, de mégis sok mindenben van eltérés, és nagyjából úgy oszlik, hogy Ashkenazi és Szfaradi, és akkor így lett két fő rabbi minden városnak, illetve ugyanígy az országnak is lett két országos fő rabbi, és maga ez a kukrabbi, ő lett az első Ashkenaz fő rabbi, és Jákob Meir rabbi lett a Szefaradi első fő rabbi. Abban az időben ez egy életre szóló kinevezés volt, a fő rabinátusi tiszt. Később ez megváltozott, és a 70-es évek óta a városi kinevezések, az, ez még mindig egy életre szóló tisztség, de az a országos két főrabinak a kinevezése, az csak 10-10 évre szól. És akkor ezek szerint tényleg 1973-ban valószínűleg volt ez a módosítás, mert jól emlékszem, akkor mindig 73, 83, 93, mindig hármas évben vannak a választások, vagy lehet, hogy mégis nem hármas, hanem négyes. Mindenképpen körülbelül ebben az időben. Most, amikor a Kuk rabbi elhunyt, akkor a helyében lett az a herceg rabbi, akit előemlítettem. Izrael államnak volt az egyik elnöke, Chaim herceg, az ennek a főrabinak a fia volt, csak az apja főrabbi volt, ő elnök volt, mert ő már nem volt olyan járatos, nem volt rabbi. Szóval ez a herceg rabbi és a másik szefárdi főrabbi, ők állítottak össze egy ilyen perrendtartási könyv. Most a lényege ennek nem az volt, hogy összegyűjtették minden, ami van a Shulchan Aruchban, a törvénykönyvben, és akkor egy helyen található. Erre nem lett volna szükség, hogy a főrabinátus csinálja ezt a munkát. Ez bárki, akinek egy kis ideje van, és egy kicsit járatos a jogban tudta volna összeállítani, hanem a dolog lényege az volt, hogy ők összeállítottak minden, ami van, és hoztak újabb rendeletet, kiegészítették ezt a perrendtartást. Olyasmi, ami nem volt addig a zsidó jogban, akkor ezt rendeletként hoztak létre. És azóta időről időre újra feldolgozzák ezt, és kiegészíték, valamit kihúznak, mindig ami felmerül. Természetesen a nagyobb része olyasmi, ami már írva van, de mégis feldolgoztak úgy modern rendszerbe, és ezért úgy éreztek, hogy bizonyos dolgokat be kell építeni. Például beszélni fogunk erről még részletesen, de mindenképpen ide tartozik, például fellebezés a zsidó jogban nem volt. És ők úgy éreztek, hogy egy modern jogrendszerben, ha azt akarnak, hogy az emberek komolyan vegyék, akkor legyen fellebezési lehetőség. Nem jelenti az, hogy mindenkinek fel kell lebezni, hanem mindenki, aki tudja, hogy lehet fellebezni, akkor jobban bízik az ítéletben, mert úgy is lehet mondani, hogy maga az ítélet hazatalakor, a bíró már tudja, hogy ezt fel lehet lebezni, akkor jobban vigyáz, jobban odafigyel, alaposabban. És ezért úgy gondoltak, hogy egy modern jogrendszerben muszáj a fellebezést is beépíteni. Illetve egy másik példa az az egész ügyvédi rendszer. A zsidó jogban ügyvéd nincs, mert engem ki az ügyvéd? Egy idegen ember, aki pénzt kap, hogy keverjen itt a dolgokat. Most hogy jön ide, mondhatja az alperes, az ügyvédnek, hogy nem is ismer, soha nem is, semmi között hozzá. És mit tud erre válaszolni az ügyvéd, illetve megkérte, hogy én keverek itt a dolgokat. És erre mégis úgy éreztek, hogy szükség ezt beépíteni, de csak félig építettek be, ami azt jelenti, hogy segíthet, de nem teljesen, erről majd fogunk kitérni a később. De mindenképpen a célja az volt, hogy hivatalosabbá, és olyan úgy nézzen ki tényleg is, mint egy modern bíróság. Egyik nagyon fontos dolog, amit bevezették a rabinátus Izraelbe, és ez nagyon-nagyon hasznos, hogy minden ítélet kellett legyen leírva a részletes érvelése. Ugye, mert elvileg, ha van a bíróság, akár a 3-as vagy a 23-as, a 71-es, ők tárgyalnak, hoznak az ítéletet, és ezt kihirdetik, és kész. Az, hogy archiválni kell, le kell jegyezni, le kell írni részletesen az érvelés, az nincs. A nagy rabina, a 23-as és a 71-es bíróságnál írva van, hogy a alperes és a felperesnek a mondani valójuk azt arról készül jegyzőkönyv, miért, hogy a bírák tudjanak megnézni pontosan, hogy mit mondott, hogy mondott, illetve ő ne tudja mondani, hogy nem ezt mondtam, nem úgy mondtam. De maga a bírónak az érvelése, ha a többi bíró ezt elfogadta, akkor itt nincs szükség lejegyezni ezt. De mégis bevezetek, ugye, mint minden más modern bíróságnál, hogy kell legyen részletes érvelés leírva, és az előnye ennek az, ugye így van az a rendszer, hogy publikálnak a fontosabb ítéleteket, publikálnak, és ez egy nagyon-nagyon fontos forrásanyag a későbbiekben. Beszéltünk erről, hiába nem teljesen precedens alapú a dolog, de mégis nagyon sokat segít, hogy már hasonló témákban már van egy feldolgozás, elérhető, lehet konzultálni, elfogadni, vagy elutasítani, és akkor ez nagyon-nagyon hasznos. Külföldön tényleg sokszor vannak nagy perek itt a vallási bíróságon, és aztán a végzésben ez egy ilyen 8 soros ítélet, meghallgattunk mindenkit, és úgy döntöttünk, hogy XY. Anni ez, Anni, és 8 soros, és valamikor itt nagy pénz, nincs mögötte érvelés. Meg lehet kérdezni, a bíróság természetesen érvelni fog, de nincs leírva. 5 év múlva mit maradt? Egy 8 soros ítélet, sőt, még maga a történet, a tények sincsenek úgy lejegyezve, mert itt bíróságnál úgy az egyik fontos része az érvelésnek, hogy le kell írni maga a történetet is, összefoglalni a történet elhangzatokat, és aztán az érvelés. Akkor itt egyértelmű, mi volt a per, miről szólt, ki mit mondott, és aztán erre az érvelés. Ugye múlt héten említettem ezt a responsum irodalom, hogy itt a rabik leveleznek, vagy egymással, és azt megjelenik könyvben. Sok esetben egy picit hiányosan le vannak írva ezek, ami azt jelenti, mivel ő csak önkéntesen magának írta le, vagy a rabbi kollégájának írta, ezért is nem volt egy ilyen előírt formátum a dolognak, és ez nagyon sokszor maga a kérdés, a probléma ilyen nagyon tömörön, egy kicsit homályosan le van írva, és ma, amikor olvasunk, nem vagyunk biztos benne, hogy ez az érvelés erre az esetre, vagy arra az esetre is, mert nem derül ki egyértelműen, hogy ez is benne volt a történetben, vagy nem. Mindenképpen most itt, Izraelben, ahol van ez egy hivatalos követelmény a dolognak, akkor részletesen le van írva, össze van foglalva a téma, és akkor így egyértelműen mire vonatkozik, és a legfontosabb tények fel vannak tüntetve. Ez nagyon hasznos bevezetés. Ma már lassan különböző külföldi rabinátusi bíróságok is átveszik, bizonyos szinteken, illetve vannak olyanok, akik önkéntesen mindig leírják minden ítéletkor, mit tudom én, 5-10-30 oldalt ad a kezében, tessék ez az ítélet, és itt van az érveles mögötte. A bírák Izraelbe nekik szerintem a rabinátusi bírák ugyanígy bírói státuszuk van, mint az állami bíróságon dolgozó bíráknak. Ezek a perentartási rabinátusi rendeletek, szerintem az állami jog szerint, az állami bíróság szerint, ez egy belső rendelet, és például közlönben nem kell közölni, vagy hasonló, mert ez egy belső rendelet, de aki jön bíróságot, tudnia kell, hogy mi a menetrendje a dolognak, és ez nem kell közölni a hivatalosan. Most, a nagy kérdés az, az elvi kérdés az, hogy mennyire, milyen komolyan kell venni a perentartási előírások. Ugye, mert egyik oldalra természetesen nagyon fontos, hogy legyen egy rend, hogy mind a két fél, az alper és a felper tudjanak, mire lehet számítani, mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, mi a menetrendje a dolognak, hogy kell beadni, hogy kell leírni, mikor kell beadni, és mindezek a dolgok. Tehát fontos, hogy legyen a rend a dolognak, de ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy ez csak egy fontos, hogy rend legyen, de ez nem a lényeges része a pernek. A lényeges része a pernek, hogy mi hangzik el, mi a vitapont, és mi az ítélet a források alapján. És az a probléma itt, tehát valamikor, mit tudom én, valaki lekészség, és mit tudom én, általában 3 napon belül, vagy 7 napon belül lehet valamit beadni, és azt lekéste, utána már nem tudja leadni, ami azt jelenti, hogy egy kicsit egyik arra azt mondja, hogy fontos, hogy mindenki adja be időben, de ha nem adta le időben, akkor azt jelenti, van egy per, mindenki tudja, hogy van itt egy plusz szempont is, hogy új dokumentumok, ami vannak, de úgy csinálunk, mint a nincs is, foglalkozunk a témával, azt mondjuk, foglalkozunk a történetnek a felével, ítélkezünk, ítélet jön, és mindenki tudja, az alper és a felper és a bíró mindhárman tudnak, hogy ez nem az egész történet, és ha az is lenne itt, akkor más lenne, akkor ez kicsit furcsa, azt mondjuk, technikailag az minden teljes volt egy felperes, egy alperes, ő elmondta valamit, az a másik úgy válaszolt, és ez alapján mi döntettünk, de nem a valódi történettel foglalkoztunk. Nem a valódi vitával, hanem lekéste, és ezért nem tudja beadni, vagy ilyesmi. Szóval itt az a kérdés, hogy milyen fontos az, hogy rend legyen, és mi az ára. Úgy egy ebben a kérdésben két általános elképzelés van. Van olyan, aki nagyon olyan bíró, vagy olyan bírói testület, aki nagyon fog ragaszkodni a rendeletekhez, és ha valami nem úgy van, ahogy a rendeletben le van írva, akkor szó se lehet. Másik bírói test azt mondja, nem ez a lényeg. Fontos, legközelebb ad be időben, de úgy történt, és lehet. Mi a dolog lényege? Miért szimpatikus az a nézőpont is, hogy el kell nézni sokszor a perentartási rendeletektől? Mert ugye a kérdés az, hogy a bírónak végeznie kell a munkáját, vagy itt igazságszolgálatról van szó. Ha igazságszolgálatról van szó, és nem csak végezni a munkát, azt mondja, volt egy per, és a pernek vége lett. Csak ki tudja pipálni, hogy ez sikerült 3 hét alatt befejezni. És tényleg a per már nincs, nem is lehet újra, a vitának vége van. Tehát nem lehet mondani, hogy itt igazságszolgálat volt, mikor mindenki tudja, hogy valami hiányzik. Szóval ha úgy nézzünk, hogy a bírónak végeznie kell a munkát, akkor ő végezte a munkát, de a bírónak a fő feladata igazságszolgálat, akkor kompromisszumot kell kötni sokszor olyan esetben, hogy el kell nézni a ilyen rendeletet, olyan rendeletet, ha nem egy lényeges jogot érinti, hanem csak a perrendtartást érinti. Ugyanakkor azt se lehet mondani, és ez is az igazságszolgálatnak a része, hogy nem lehet azt mondani, hogy minden per teljesen függ attól, hogy ki a bíró. Az egyik bírónál bármit lehet beadni, akármilyen későn is, nem a megfelelő rendben, a másik esetben semmi. Ami azt jelenti, itt az ember, ha van egy per, akkor azt mondja, ez a bírónál nem érdemes pereskedni. Ennél a bírónál, igen, végsősorban minden bírónak van egy bizonyos irány, de hát ez legalább egy jogi elképzelése. De amikor nem is a jogi elképzelést függ, hanem a bíró mennyire rugalmas, hogy mennyire szigorú a perrendtartási rendeletben, akkor azt jelenti, hogy az egy kicsit érinti az egész igazságszolgálat is. Ugye, és akkor mivel neki, ennek a nézőpontnak is igaza van, és ennek a nézőpontnak is, akkor valahol kell mind a kettőt figyelembe venni, hogy gondolom ilyesmi, hogy túl fontos dolgokat nem szabad elutasítani, de minden mégse szabad engedni. Szóval valami ilyesmi, mindenki a kettő között. Ugyanez a kérdés, ennél maga az egész bírói funkciója a dolognak, hogy most a bíró ő csak figyeli, miközben az alperes és a felperes, vagy alperes ügyvédje és a felperes ügyvédével vitatkozik, nem is szól bele, még akar is, ha ő lát, hogy nem olyasmit is lehet volna elmondani, mert egyiknek segített, vagy teljesen másképpen fogja fel. Nem az ő dolga. Mindenki mondja el, amit el tud mondani, és akkor ez alapján fog dönteni. Ez lényegében, amikor végzi a munkáját. Igen, ám, de van a másik rendszer, amikor lényegében a bíró, ő az, aki vezeti az egészet, és kérdez, és kiegészít, és irányít, mert nem csak az kell, hogy menjen le a per, hanem az is kell, hogy derüljön ki, hogy kinek van igaza. A zsidó jog támogatja természetesen ez a második nézőpont, a bírónak a feladata nem figyelni a vitát, hanem vezetni a vitát, és a dolog lényege az, hogy igazságszolgálat kellett legyen, de ennek ellenére mégis van egy bizonyos perrend tartás, mert nem lehet nélkül, az embernek tudnia kell, mire számítható, és mi a menetrendje a dolognak. Szóval ez, amit tudni kell maga az egész perrendtartás elvi szinten. Most ha ezt ismerünk, akkor nézzünk meg az első nagy téma, ami a perrendtartás, a bíróság és annak a rendje. Az első nagy kérdés, hogy ha bírák hány tagú a bíróság. Ugye ezt már erről beszéltünk a múlt héten, hogy van két nagy bíróság, ugye a két felsőbb szintű Sanhedrin, egy 23 és 71-es tagból álló bíróság, de a polgári pereknél elég a három tagú bíróság. Az előírás úgy szól, ugye, hogy egy ember, egy bíró egyedül nem dönthet, mert csak a jó Isten az, aki egyedül dönt. A Izraelbe A nagy kérdés az, menjünk mielőtt az izraeli helyzetet beszélünk. A kérdés az, mi van akkor, ha idézve lettek a felek, meg is jelentek ők, tanúk, mit tudom én, és csak két bíró jelent meg, a harmadik bíró nincs. Mit lehet tenni? Most a Shulchan Aruch szerint, ugye Shulchan Aruch az a törvénykönyv, és most amikor idézünk itt a Shulchan Aruchot, ha emlékeztek, akkor a Shulchan Aruchnak négy kötete van. Pontosan nem négy kötet, nem négy részből áll, összesen még a régi kiadásban 10 kötet, az új kiadásban 50 kötet. Majdnem 50 kötet. Igen, még nincs vége az új kiadás, de szerintem körülbelül annyi lesz. Jól lehet, csak 30. Mindenképpen ez a Shulchan Aruch, ami a törvénykönyv, az négy témára oszlik. Az első téma, hogy fel van tüntetve az ábrán, az az orachaim, az a olyan vallási parancsolatokat, előírásokat foglalkozik, ami az időhez kapcsolódik. Az ember fel kell reggeli ima, étkezés, milyen áldások mondunk, szombati előírás, és minden ilyesmi. Ez vallási előírások. Másik része a Jorodeja, szintén vallási előírások, ezek olyan, ami nem idő, szombat, vagy hétköznap, vagy ünnep, hanem itt az egy kóser étkezési törvények és hasonló törvények. Az utolsó kettő, ami inkább ide tartozik, az Eben HaEzer, az a része a Shulchan Aruchnak, ami foglalkozik házasság, vállás és ilyen témák. És a negyedik, az leghosszabb része a Shulchan Aruchnak, az a Hoshen Mishpat, ez a polgári joggal foglalkozik. Szóval most, amikor majdnem végig, amikor a Shulchan Aruchra hivatkozok, akkor a Hoshen Mishpatra, mert ez az, ami a polgári joggal foglalkozik, akkor a legtöbb fenntartási előírások szintén ebben a kötetben van, de legtöbb, de nem mind, mert van, ami máshol is található. Ugye a Shulchan Aruch azt mondja, hogy a három tagú bíróság, Beis Din, az Beis Din. Nincs is szükség, hogy mind a három bíró legyen, elég az, hogy egy szakavatott, kinevezett bíró, és ő haza csatlakozik akár ketten is, akik csak egy kicsit értenek a dolgokat, az már elég, hogy ez egy Beis Din legyen. Ami azt jelenti, ebben az esetben, akkor a két bíró van, és a harmadik nem jelent meg, akkor keresnek valakit, aki ráér, üljön be a harmadiknak. És a rabinátusnál, Izraelben mind az volt a szokás, hogy a jegyző. A jegyző, pontosan az, aki elvileg ő jegyezte volna a jegyzőkönyvet, akkor ő beült harmadiknak, és ez teljesen rendben van. Ő ért egy kicsit a dolgokhoz, régen jár bíróságra, és ezért lehetett. De a törvény, most már az állami törvénykönyv azt írta elő, hogy a rabinátusi bíróságnak kell, hogy legyen három bíró. És mivel azt a szó szerepel három bíró, nem azt mondja, hogy három tagú bíróság, ki mondja azt a szót, hogy három bíró, innentől kezdve, ha nem három bíró lesz, hanem a jegyzős beül bírónak, és az a paradox, furcsa helyzet, akkor halacha szerint, zsidó jog szerint ez érvényes lenne, de az állami törvény miatt ez nem lehetséges. Ugye az az érdekes helyzet Izraelben, és azt majd később többször fog felmerülni, hogy mivel az Izrael állam az, aki ma fenntartja a rabinátusi bíróság is, és ezért bizonyos törvények szólnak ugyanígy az állami bíróságra, és ugyanígy a rabinátusi bíróságra, és ezért bizonyos dolgok, amiben a halacha ezt megengedte volna, hogy a halacha úgy képzelte volna el, akkor az állami nem vallási törvény miatt másképpen kell csinálni. És itt tudni kell, hogy Izraelben két rabinátusi bíróság van. Van az állami rabinátusi bíróság, és van a ilyen a Maszek rabinátusi bíróság. Igen, Maszek szerint nem állami bíróság, nem jár fizetés, és nem bírói státuszok van, de ugyanakkor ők nem figyelik az állami törvény, szerint csak a halakat figyelnek, ami azt jelenti, hogy itt is az van, hogy lehet elmenni egy perre lehet elmenni az állami rabinátusi bíróság, és ott bizonyos dolgokat úgy fogják csinálni, mert figyelik az állami törvényt is, amennyi vonatkozik a rabinátusra is, és lehet elmenni a magánbírósághoz, ahol csak halaká van. De ugyanakkor, mivel ez nem egy államilag elismert, akkor választott bíróságként működhet. De itt is egy további dolgot kell tudni itt, hogy maga az állami rabinátusi bíróság is állami feladatot csak a házasság is vállásban lát el, mert ez rátartozik. Amikor polgári kérdésekben foglalkoznak, pénzügyi kérdések, arra van az állami bíróság. Akkor a rabinátusi bíróság, még akár az állami is, csak egy választott bíróságnak számít. Ami azt jelenti, hogy most mi van akkor, ha nem jelenik meg a harmadik bíró, ha állami feladatot lát el most a rabinátus, azt mondja, házasság és vállási dolgokkal foglalkozik, akkor nem lehet a jegyzőt beszámítani. Ha pedig egy polgári per, ami pénzügy, ott beülhet a jegyző, mert ebben az esetben ez csak egy választott bíróság. De a házasság is válasz a magánbíróságnál, akkor mindig beülhet a jegyző. Ez egy érdekes helyzet, hogy maga a rabinátus is kétféleképpen csinálja, attól függ, hogy most állami feladat vagy nem állami feladat választ át itt. Mindenképpen, mivel a törvény előírta a három bíró kell, de nincs is lehetőség, hogy mindjárt fogunk látni, itt vannak, elvileg lehetnek ilyen lehetőségek, de az állam nem írja elő csak három, akkor nem lehet kevesebb, mint három. A legfelsőbb bíróság, rabinátusi bíróság, ott van eltérés, hogy lehet több is, mint három, de más szinteken három, se kevesebb, se több. A legfelsőbb bíróságon egy komoly kérdés van, ott lehet több is, mint három. Ha nem vett részt a tárgyaláson három bíró, az se segít, hogy az ítéleten alá van írva. Szerint az egész per, az egész ügy, amikor állami feladatról van szó, az egész ügy elejétől a végéig akár három bíró kell, hogy részt vegyen. Abban az esetben, hogy nem hárommal indult, most halakhát nézünk, hogy nem három bíró volt, hanem csak ketten, vagy egy bíró egyedül döntett, akkor egyértelműen írja a Shulchan Aruch, hogy ebben az esetben nem csak, hogy nem szabad ítélkezni kevesebb, mint három, hanem még akar is, ha már megtörtént, akkor se érvényes. Ugye, mert mindig a jogban mind a kettőt kell figyelni. Mit szabad, és mit nem szabad, és ha megtörtént, már érvényes-e, vagy nem. És ebben az esetben nem szabad, és ha megtörtént, akkor az ítélet nem is érvényes. De ebben az esetben a legfelsőbb rabinátusi bíróság Izraelben azt írta, hogy ez nem jelenti automatikusan bármilyen ítélet semmis. Például, mi van akkor a fajta per, és mit alperes, felperes előadta az ő témáját, és egy résznél, és egy nem lényeges résznél hiányzott egyik bíró. És a bíró azt is mondta, hogy figyelj, én végig ott voltam, egy része, egy fél órát, azt nem voltam ott. És tényleg, ezt lehet jegyzőkönyv alapján lehet azonosítani, melyik résznél nem volt jelen, és tényleg ez nem egy olyan lényeges rész, akkor érvényes, mert az nem számít, hogy nem volt jelen. Ez nem automatikusan itt nézzük. Volt három, nem volt három, ha nem volt három, akkor már is semmi, hanem itt egy kicsit értelemszerűen kell ezt felfogni. Illetve attól függ, miről tárgyalták. Ugye mondtunk, hogy ez már elhangzott, hogy miért fontos, hogy tényleg három legyen. Akkor az egyik magyarázat a háromnak az, miért kell, hogy minden három jelen legyen végig, amikor mindenki előadja a történetet. Mert ha jelen van, és hallja személyesen, ugye van a body language, és azzal is lehet az ember ilyen benyomást kap, hogy ennek van igaza van, vagy nincs igaza. És ezért fontos, hogy jelen legyen végig, és nem csak a jegyzőkönyvből olvasom, a jegyzőkönyvben nagyon szépen lehet leírni, de amikor az ember elmondta, látszott rajta, hogy még most találja ki, és most szépíti, vagy ezer más dolog lehet. Ezért, ha nem az volt a lényeg, nem olyan témáról van szó, amikor látni kell, milyen verziót mond, hanem itt tényleg egy ténykérdés van, így vagy így. Például egy konkrét eset volt egyszer, amikor a férfi nem akarta vállalni a gyereket, mert 9 hónap és 12 nap a polgári vállás után született a gyerek, és akkor azt mondta, hogy már nem én vagyok. 9 hónap és 12 nap. Akkor itt ez nem egy olyan dolog, hogy sokat így sincs mit előadni. Van itt egy tény, mikor volt a vállás, annak van egy dátumja, mikor született a gyerek, az is van. Lehet kiszámítani, mennyi idő volt a kettő között, és azt kell tudni, hogy ahogy a férfi azt mondja, ő nem az apja, két, ennyi. A többi az már lehet mondani, csak duma. És ezért azt mondta a rabinátus, hogy ezt még akar is, ha az egyik bíró nem volt ott végig, mindig, amikor beszélgetek, az nem lényeges. Vagy csak egy elvi kérdésről van szó, mit tudom, egy csinagógában, hogy kell, mit kell. Ezek olyan dolgok, amit nem a kihallgatásnál nem volt jelen, az nem egy olyan lényeges dolog. És akkor, mivel ő részt vett legalább az ítélet hazatalában, akkor ezért ez nem probléma. Azt jelenti, elvileg természetesen nagyon kell figyelni arra, hogy három legyen, de itt is egy kicsit rugalmas, lehet, és természetesen érdemes azt is hangsúlyozni, amit a fellebezés ítéletben volt, hogy igazad érvényes, de nem illik úgy levezetni egy pert, hogy nem mind hárman jelen vannak. Mert akkor ez egy picit hiányos. Igazad nem annyira hiányos, de emiatt nem érvényes, de mégis egy kicsit hiányos, és akkor miért legyen. Ugye a látszat legalább az egy kicsit hiányos a dolog. Szóval ez általában. Szükség van, hogy legyen három, és ha hiányzik a harmadik, akkor hol lehet fótani, hol nem, mikor mi számít. Három lehetőség van, amikor egy ítélet létrejön, és nem három bíró vett részt az ítélkezésben. Az egyik az, hogy egy ilyen általánosan elismert szakember, a másik, amikor nem törvény, nem kellett itt, nem egy ilyen igazi ítélkezés, és a harmadik, amikor a két fél vállalta. Ez a három eset. Nézzünk meg egy kicsit részletesen. Megint a Sohanára azt írja, ugyanattal írja, hogy három bíró kell, és nékele nem is érvényes, akkor azt írja a Sohanáruk, hogy kivétel, ha ez egy nagyon elismert ember. Nagyon elismert, akkor itt írva van, de ez egy gaoni korból származik, ami azt jelenti babiloniai írás egy körülbelül 1000 évvel ezelőtti. Csak azt írja ez a bizonyos Rav Shrira Gaon, azt mondja, az az egy ember egyedül ítélkezzen abban az esetben, hogy közismert, mint egyik híres talmudi bölcs, megnevezi Rav Nachman. Rav Nachman az egyik híres talmudi bölcs volt. Ha ez a bíró olyan elismert, mint ő, nagyon járatos a jogban. Most ő megnevez épp a Misnát is a Talmudot, mert a későbbi irodalom még nem jött létre. Itt 1000 évvel ezelőtt. Természetesen utána, amikor már a Shulchan Aruch le van írva, vagy természetesen itt már nem csak a Misna és a Talmud, hanem nagyon járatos az egész jogi irodalomban. Nagyon bíznak benne az ő józan eszében. Szakmai gyakorlata van, szerintem már sok éve, hogy ítélkezik. És már többször kipróbálták, és nem sikerült elkapni hibában. Ez, ha mind ez megvan, akkor ez a bíró olyan, akinek joga van egyedül is ítélkezni, és nincs szükség három bíróra. De nem mindenben számít ez a nagyon elismert bíró, akinek joga van ítélkezni, nem mindenben számít őt a teljes bézdin. Például írva van Shulchan Aruch 23. fejezetben, 21-es paragrafusban, hogy kihallgatni a tanút, mindenképpen három kell. Miért? Mert megint jól kell odafigyelni, hogy az igazat mondja, vagy mégse, és akkor több szem többet lát. Hiába ő egy nagyon elismert szakembere a dolognak, de itt nem az érvelés és a józan esze és a tudás a lényeg, hanem ismerjen rá, hogy az illető tényleg látott, amit állítja, látott, vagy nem. És ezért olyan dolog például mindenképpen három kellett legyen. Esetben például tanúi kihallgatás, akkor egyesek szerint tanúi kihallgatás szintén elég, hogy egy szakember és két civil, és egy olyan vélemény van, hogy a tanú kihallgatása mindenképpen három bíró kellett legyen. A bírói kihallgatásnak ez nagyon fontos, azt mondja, hogy az illető elmondta, tanúskodott a bíróság előtt, nem bíróság előtt, az egy nagyon óriási különbség van a kettő között. Abban az esetben mondjuk, hogy mindenki elfogadja, senki nem támadja a tanút. Az alperes és a feles mindketten elfogadják, amit ő mond, csak mondjuk az nem teljesen oldja meg a problémát. Mindenképpen mindenketten elfogadják. Másnap a tanú picit módosítani akarja a mondani valóját. Tegnap ezt mondta, eszébe jutott, mégse így. Az a különbség, hogy bíróság előtt elmondta, vagy nem. Ha a bíróság előtt elmondta, akkor nem lehet módosítani. Miért? Mert ez egy bibliai versre alapszik, az a lényege, hogy olyan írás van, hogy a bíró, ahogy a tanú elmondja. Ha már egyszer elmondta, kétszer mondani arra nincs lehetőség. Nem tudja módosítani a tanúságát. És ezért nem mindegy, hogy most itt ez a testületnek számít bíróságnak, vagy nem. Ha számít bíróságnak, ez egy végleges verzió. Ha nem számít bíróságnak, ez nem egy végleges verzió. Most, ameddig ez a verzió áll, akkor az egy szakember képes ítélkezni, de mivel akar a később megmódosítja a verziót, akkor az egész dolog itt módosulhat. De ha nem tanul kihallgatáson a magad ítélkezésben, ott egy szakember egyedül is dönthet, mert azt mondja a Shulchan Aruch, ugye emlékszünk, hogy a Shulchan Aruchnak a terített asztalnak két szerzője van. A Tzfati rabbi Izrael földön és a krakai rabbi. És erre a Shulchan Aruch azt írja, hogy igaz, dönthet egyedül, de a bölcsek azt tanácsoltak, hogy mindig vegye magához még kettő. Mivel nincs, így sincs szükség, hogy három bíró legyen, hát két ember mindig tud találni maga mellett, aki szintén figyeli és tesz megjegyzéseket, vagy azt mondja, hogy ezt itt nem értem, amit picit mégis, még ezt, még két szem, vagy még négy szem, ott, aki figyeli. Ezt írja a Shulchan Aruch. A krakai rabbi, a Remá azt mondja, ennél megy egy lépéssel tovább, azt mondja, a mai időben nincs ez a bíró, aki egyedül dönthet az emberek akarata ellenére. Ugye a bíróság, ez nem egy olyan dolog, amit vállalni kell. Az alperes küldött felszólítás is beperli, akkor a másiknak el kell jönnie. Azt jelenti, hogy az akarata ellenére a bíróságnak van hatalmas illetékes a témában. Egy külön téma lesz, hogy most még bíróság, vagy ilyesmi, ez egy külön téma. Mindenképpen a bíróság, azt nem lehet mondani, hát nem vállalom ezt a bíróságot. Mindjárt azt fogunk látni, ha ők vállaltak bármit, akkor nincs kérdés. Mindkét fél vállal bármit, akkor egy másik téma. De ez az egy ember egyedül dönthet, ami azt mondja, ha ő bíróságnak számít, akkor őt se kell vállalni, hanem ő egy bíróságnak számít, és akkor ő dönthet, ítélkedhet bármilyen polgári perben. De erre azt mondja, erre ma ez már nincs. Mi azt jelenti, hogy ő nem számít abban a szempontból bíróság, hogy még a két fél akarata ellenére is ítélkedhet. Természetesen, ha mindketten beleegyeznek, akkor nincs kérdés, akkor ez egy választott bíróság minden szempontból, és akkor bármit lehet választani. Egyébként ezt többször elő fog jönni, hogy ugye Magyarországon például a választott bíróságnak akkor ez listából kell dolgozni. Bizonyos emberek rajta vannak ezen a listán, akit lehet választott bíróként kinevezni. Amerikában vagy Izraelben nincs lista. Akit mind a két fél vállalta, akkor ő az illetékes. Teljesen minden mi a tudása, vagy de ha csak nem az volt, ha tévedték, azt hittek, hogy ilyen a tudása, és nem az, tehát ez egy másik. De mindenképpen mindkét fél vállaltak, akárki legyen, az lehet válni, akkor erre nem kell, ez nincs mit részletezni. Az, amikor azt mondja, hogy egy ember egyedül is lehet, egy szakember lehet egyedül a bíró, azt jelenti, hogy anélkülöd vállaltak. És akkor elvileg a halacha ezt elismerte, egy ilyen fogalom, amit egy szakember, aki egyedül dönthet, és Rabbi Yosef Káro már a Shulchan Aruch kicsit korlátoztatja, hogy a bölcsek tanácsoltak, hogy nem, és erre ma már teljesen kihúzta, szóval akarata ellenére egy ember egyedül nem döntett. Gondolom, ez egy ilyen korrupció ellenes dolog, hogy hát egy ember egyedül, ez mégis csak egy ember egyedül is. Akármilyen szakember, akármilyen szakmai gyakorlata van, erre azt szokták mondani, hogy ez csak az ár kérdése. És valószínűleg azért azt mondja, hogy ma ez nincs, és a másik kivétel, ahol nincs szükség három bíróra, és ez még mindig áll, ha nem kell ítélkedni. Mi a három bírónak a lényege? Tudjanak megbeszélni egymással, és akkor így biztosabb, hogy nem tévednek. De mi van akkor, ha itt nem egy végső ítéletről van szó, hanem olyasmiről van szó, ami, mit tudom én, hogy kiadni egy olyan, hogy nem tud kiutazni az országból, vagy lezárni egy bankszámlát, vagy ilyesmi, ami nem arról szól, hogy itt már egy végső ítélet is, és ha tévedett, akkor valakinek óriási kár lehet. Van egy per, tartunk attól, hogy a pénz el fog tűnni, tartunk attól, hogy az egyik fél el fog menni, akkor nem lesz kivel pereskedni, akkor tudom én 6 hónapra elveszi a bírótől a lehetőséget utazásra, vagy ilyesmi, akkor itt nem annyira az érvelés, és hanem tényleg van egy veszélye annak, hogy el fog tűnni a vénzadíjas, mikor a bíróság kiadja, akkor itt nem annyira fontos, hogy három bíró legyen. Pláne, ha csak az a kérdés, hogy ki kell írni egy dátumot, mi kell lesz a következő tárgyalás, vagy mikor kell jönni, vagy ilyesmi, ezek mind olyan dolgok, ami nincs szükség, hogy három bíró írjan alá ilyen administratív dolgok. Ennek ellenére a Izrael állam törvényre nem tesz különbség, azt mondja, rabinátusi bíróság, három bíróra van szükség, és ez egy kicsit nehezíti az életet. Ugye, mert apró dolgokra szükség van, minden három bíró jelöljen ki időpontot, minden három bíró írjen alá, mit tudom, bankszámla zárását, vagy ilyesmi. Ameddig ez nem lesz javítva, akkor ez így marad. Mondom, hogy ez a rabinátusi, az állami rabinátusra vonatkozik. Ugye ez az első két kivétel, amit mondtam, ugye, az ha még akar is, ha mind a két fél nem vállalta. Ugye, lehet az egyik fél nem vállalta, a bíró írjan alá neki, hogy nem tud utazni az országból, de mégis írhat. Vagy ha szakemberről van szó. A harmadik kivétel, az, amit előbb említettem, az a választott bírósági fogalom, azt jelenti, ha mind a két fél vállalja az, hogy nem három bíró fog ítélkedni, hanem vagy kettő, vagy akár egy, akkor ez is érvényes. Annak ellenére az van írva, hogy nem illik, hogy egyedül dönts, ítélkezzen bárki. És tényleg a gyakorlat az, hogy még akar is, ha vállaltak, akkor egy komoly perről van szó, akkor tényleg a rabik távol tartanak magukat attól, hogy tényleg egyedül döntsen egy kérdésben. És az is van írva, hogy nem kell kimondani, nem kell, hogy legyen egy ilyen nagyon precízen kijelenteni, én XY vállalom, hogy hiába nincsenek itt három bíró, mégis vállalom ezt a bíróságot, hanem maga az a tény, hogy ott ülnek ketten, vagy csak ott ül egyedül egy bíró, és mind a két fél eljön, és folyik a per, ez már jelenti az, hogy vállaltak, mert nem akar, azt kellett mondani, elnézést, nincs miről beszélni itt. Mert nincsenek három bíró. Maga az, hogy kezdődött a per, és az illető nem szólt, ez jelenti az, hogy vállalta a bíróság, de ez egyértelmű kellett legyen. Egy ilyen fél utalás, hogy úgy tűnt, hogy vállalta, az természetesen nem elég, mert itt egyértelmű kell legyen, hogy vállalta. Egyértelmű kell, hogy úgy nézzen ki, még akkor is, hogy nem mondta ki szavakat. Erre van a jeruzsálemi Talmudban van is egy történet, azt mondja a Talmud, Rabbi Abahu a város, a kényszeri, a városi kapunál ott ült, és ítélkezett egyedül. És erre jöttek a tanítvány, és azt mondta, Mester, hát te magad tanítottál, hogy három bíróra van szükség, és ha nincs három bíró, akkor nem érvényes. Erre azt válaszol, hogy elnézést. Ezek jönnek. Én tanítottam, de ezek jönnek haza, megy. Nem jönnek haza, akkor ítélkezek. Ez azt jelenti, hiába nem hangzott el, ami azt jelenti, a bírónak nincs szüksége kijelenteni, uraim, tisztában van annak, hogy nincsenek hárman mellettem, és akkor vállaltak, igen, válnak, akkor mehetünk tovább. Maga az a tény, hogy jobb oldalon nem jön senki, bal oldalon sincs senki, ez a legjobb is feltételező, hogy a peresek nem, senki ott nem vak, vagy ilyesmi. Ez elég ahhoz, hogy egyértelműen látszik, annak ellenére, hogy nem hangzott el. Felmerült egy olyan kérdés, ugye, vegyünk például Magyarország. Magyarországon éltek zsidók nagyobb, kisebb városokban, és még falvakban is. Ha már 30-40 család, zsidó család egy helyen élt, akkor már tudtak felvenni egy rabit, mert 30-40 család, az már egy ilyen működő hitközségnek számít, van hitközségi adó, mindenki befizet, és ebből lehet fizetni a rabit, és akkor már működik zsinagóga, rabbi, ilyesmi. De volt olyan hely, ahol még ennél kisebb is volt, szóval minden helyzet más volt, de hát a zsidók nagyon-nagyon szétszórva éltek. Most olyan hely, ahol felvették egy rabbit, de nincs itt három, mert ha kicsit nagyobb volt már a közösség, akkor felvették egy rabbit, és mellette felvették még egy, kettő vagy három bíró, vagy segédrabbi, Dayan, héberül az Dayan vették fel. Dayan szoktak úgy fordítani segédrabbinak, de valójában Dayan azt jelenti, hogy bíró. Akkor azt mondja, ilyenkor azt jelenti, ez a város rendelkezett a saját valási bírósággal. De itt felvették a rabbit, és egy rabbit vették fel, mert ennyire jutott, és ilyenkor van egy ilyen szerződésféle. Most ez a szerződésféle, ez inkább egy ilyen hivatalos, van egy ilyen szokásos, hivatalos szöveg, és akkor beírtak, hogy, és ezzel felvettünk a rabbit, hogy ő tanítson, ítélkezzen, fölöttünk, stb. És akkor ilyenkor van, ahol csak a vezetőség írja alá, és van, ahol mindenki írta alá. Pláne csak 40-50-en voltak, de nem mindenki írta, és nagyon szépek ezek a régi rabbi szerződések, gyönyörű, szép, ilyen héber, kicsit ilyen díszes, csak 30-40-50, vagy akár 100 aláírás. Csak felmerült a kérdés, mivel az volt benne, hogy ő tanítson, és ő ítélkezzen, ezek szerint mind a 100-an, akik aláírtak, vállaltak őt, hogy ő tudjon ítélkezni, és akkor nem lehet visszavonni már. És erre ez a kérdés felmerült, és azt mondtak, nem, ez egy ilyen szokásos szöveg, és semmiféle konkrétumról nem utaltak, hogy ilyen vagy olyan perben, és ez alapján a rabbi nem tud most ítélkezni egyedül. Kivéve, ha egy konkrét eset felmerül, és eljön két fél is vállalja, az más. De azzal a rabbi azt mondja, tessék, nézd meg a falon, rajta van, az még nem elég ahhoz. Ilyenkor mi a teendő? Akkor a rabbi egyedül nem bíráskodhat. Állami bíróság az, ezt már említettem, nem szabad fordulni. Akkor vagy az, hogy a rabbi vesz magához még kettőt, vagy elmennek a városban, ahol mellette lévő város, vagy közelebb, vagy távolabb, és ahol van egy működő bézdin. Azot lehet vállalni, az természetesen, ha nincs egy rendelet ellene. Például Morvaországon volt egy rendelet, ezt beiktatták a könyvben, hogy nincs joga senkinek egyedül ítélkezni. Ugye ezt már láttunk a sófanárokban is, hogy ezt kivontak a forgalomban, nem szívesen engedték ezt meg, és erre volt egy külön, nem, rosszul mondtam. Sófanárokban láttunk, hogy nem tud ítélkezni a szakember, hiába elismert. De a vállaltak, akkor elvileg lehet. Morvaországban mentek egy lépéssel tovább, hogy még akkor is, ha vállaltak őt, mind a két fél, szóval választott bíróságként sem működhet egyedül egy ember egyedül. Másik esetben, amikor semmiképpen nem lehet itt vállalni, úgy, olyan dolog van, ahol mindenképpen muszáj legyen három bíró. Még akár halachikusan. Például egy vállás esetén, hogy a vállást levezetni, hogy muszáj legyen három bíró. Egy betérés, vagy hasonló dolgok. És ugyanígy Izraelben, azokban a dolgokban, házasság és vállás, amit állami feladat, azt se lehet vállalni, hogy kevesebb el is menjen. De ha polgári perben ott lehet vállalni, kivéve, hogy mint Morvaországban, ahol van erre külön egy rendelet. Szóval ez a három kivétel, amikor egyik oldalon azt mondjuk, hogy általában muszáj, hogy legyen három bíró, de ha egy szakemberről van szó, vagy nem egy ilyen ítélkezés, vagy ha vállaltak, akkor lehet kevésebb is, mint három. Nézzünk meg egy másik dolog. bíróság elnöke. Ez a fogalom, mint a bíróság elnöke, vagy a bírói testületnek az elnöke, az előfordul, ez ott fordul elő, ahol szó van a 71-es tagú bíróság, Sanhedrinről. Az van írva, hogy a 71 tag közül a legtanultabb és a legnagyobb bölcs, ő lesz a fejedelme ennek a Nassi. Igazán két olyan szó van itt, mind a kettőt szívesen fordítanám elnöknek, csak két elnök nem lehet. Akkor az egyik a fejedelme, a feje ennek a bíróságnak, az a szinte a legnagyobb tudású, és az alatta lévő, ő pedig a bíróság elnöke. Az egyik az héberül Nassi, például Izraelben az állam elnök az Nassi. És a másik pedig az Av Beit Din, a bíróság elnöke. Egyik az a Nassi, a másik az Av Beit Din, és ők ülnek úgy, hogy a Nassi jobb kezén ül a bíróság elnöke, és akkor több ilyen 71-en fél körbe, azért fél körbe, hogy a két elnök lássa mindenkit tárgyalás közben. Mi ennek a feladata? Ennek a két elnöknek, a Nassinak és az Av Beit Dinnek? Ők képviselnek a bíróságot, és főleg képviselnek a bíróságot, és őket kell jobban megtisztelni. Például írva van, hogy minden bölcset meg kell tisztelni, azzal fel kell állni, amikor bejön a szobában például. Vagy amikor átmegy mellette. Ha átment, akkor már le lehet ülni. Ha a bíróság elnöke, akkor nem elég az, hogy átment, ha még lehet őt látni, akkor mindig állnom kell. Szóval jobban kell megtisztelni ezeket. Ugye olyan törvény van, hogy a bíróság elnöke vétkezett, akkor a büntetése inkább zárt ajtók mögött folyik, és nem nyilvánosan. Vagy azt, amit említettem múlt héten, hogy ez a mózesi felavatás, akkor azt a rendeletet hoztak, hogy a két elnök mindketten a másik jelenlétével csak avatja fel a újabb bírákat. Szóval ez főleg egy ilyen tisztség, ami főleg mondom, meg kell tisztelni, és lényegében ők azok, akik levezetik a tárgyalást. Ugye? De ez csak a 71-es tagú bíróságnak találunk egy ilyen kinevezéssel, van egy bíróság elnöke. A 23-asnál nem találunk ilyesmit, és pláne nem a 3-as. Ez azt jelenti, hogy a 3-asnál 3 bíró van, mind a 3 egy szinten van. Még abban az esetben is általában, amikor a városnak kineveznek egy rabbit, akkor Izraelben, ma a modern Héberben, akkor a városnak a főrabbija az a Rav Harashi, a főrabbi. Régen nem azt a titulust használtak, mint Rav Harashi, hanem azt a titulust használtak Av Beit Din. Ha valaki aláírta Av Beit Din, bíróság elnöke, azt jelenti az, hogy ő a városnak a rabbija volt. Most ez egy kicsit furcsa volt, hogy 30 család élt egy faluban, összesen egy rabbi, és úgy írta alá a nevet, hogy Av Beit Din a bíróság elnöke. Úgy bíróság elnöke, ha lesz egy per, akkor ő fog magához venni két civilt, és akkor így lesz ő a bíróság elnöke. A bíróság elnöke, vagy rövidítve Abad. Ezt jelenti az, hogy ő a városnak a fő rabbija. Most abban az esetben, amikor tényleg van mellette két Dayan, két segédrabbi, és akkor tényleg ő most ő valójában egy Av Beit Din, mert van mellette ketten, akkor se nem egy halachikus kinevezés, hogy itt, mert három bíró között mind hárman egy szinten vannak, de gyakorlatban természetesen a város főrabbi, ő az, aki levezeti a pert, ez nem egy halachikus előírás. Izraelben szintén úgy van az állami rabinátusnál, a legfelsőbb bíróságnak van egy nasi, egy ilyen elnöke, ezzel a névvel ezt a nevet kapta, és az összes többi bíróságokon akkor van Ávbédin. Ávbédinnak a feladata ugye az, hogy akár mondjuk van egy bíróság Tel Avivban, 30-40 bíró is, ugye Dayan is dolgozik, de ő ez a Ávbédin ennek a bíróságnak, azt mondja, akár melyik testületben ő beül harmadiknak, ő automatikusan lesz ennek a testületnek az elnöke. Illetve ő feladata az adminisztratív dolgokat, hogy a dossziékat, a pereket itt kiosztani és figyelni, hogy minden menjen. Szerintem létezik ez a titulus, de mondom, ez nem egy halachikus titulus, hogy most bíróság elnöke, de mindig kellett legyen valaki, aki levezeti a pert. Ezért a külföldi rabinátusi bíróságokban az minden eset, mondom, hárman megbeszélik, hogy ki lesz most az, aki le fogja vezetni a pert, ha mindenképpen kell egy valaki, akit levezeti. A következő nagy téma, és lehet, hogy nem is fogok belekezdeni, mert nagyon hosszú. A következő nagy téma, hogy mikor ül a bíróság. Melyik napokon, mikor igen, mikor nem. Ez egy nagyon részletes kérdés, egy nagyon fontos kérdés, mert két oldala van a dolognak. Melyik napokon joguk van a pereseknek eljönni és elvárni, hogy a bíróság fogadjon őket, és melyik napokon joguk van az elutasítani, és azt mondja, ezekben a napokban mi nem jövünk el, mert ez nem olyan nap, ahol lehet pereskedni. És akkor ezt itt részletesen majd meg fogunk beszélni. Általában munkanapokban mettől meddig dolgoznak, melyek a munkanapok és melyek nem, és szombat és ünnepnapokon, szükség esetén, és ha beleegyeznek. Ezek mind különböző témák, de azt mondom, hogy ez már maradjanak a következő órára. Köszönöm a figyelmet!